Minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van ti reátok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk és dicsőítünk téged, édesatyánk, mert neked van hatalmad bennünket felemelni a mélységből, amikor a mélységből kiáltunk hozzád. Van hatalmad és erőd, Urunk, hogy azt a távolságot, amely közted és közöttünk van, leküzd Jézus Krisztusban, és most is ebben az órában a te szent lelkednek ereje által önmagadat ajándékozd nekünk. Kérünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus nevében, te, aki jól tudod és jól látod, hogy hogyan állunk meg te előtted, te, aki megvizsgálsz bennünket, és jól tudod, hogy mi lakozik a szívünkbe, a gondolatainkba, te jól látod, Urunk, hogy milyen út vezetett idáig, hogy eljöhettünk a templomba. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk. Szólj hozzánk, mert ha te nem szólsz, Urunk, akkor a szó csak a fülekig fog eljutni, de a szívig nem mehet el. Csak akkor, hogyha te szólsz, Urunk, a lélekhez. Óhatjuk, Urunk, ezt a szót. Szükségünk van arra, hogy sok emberi hang, sok emberi szó között a te hangod váljék úrrá az életünkön, és úrrá a gondolatainkon. Ezért kérünk most, Szentlélek, Úristen, szabadíts fel bennünket arra, hogy mindent le tudjunk tenni az Atya kezébe, és mindent ott is tudjunk hagyni. Bánatot, gondot, a kereszthordozás fájdalmait, nélkülözéseket, kudarcokat, aggodalmakat. És engedd meg, Úr Jézus, hogy azt, amit te elkészítettél nekünk ezen az estén, azzal be tudjunk színültig töltekezni a te lelkednek ereje által. Engedd meg, Urunk, hogy ma is a templom valóban az átszállásnak a helyévé válhasson, hogy amikor erőtlenül és gyöngén jövünk ide, akkor erősen és benned megbátorodva, Urunk, tudjunk majd tovább menni. Hogy aki fájdalommal, veszteséggel jön a te színed elé, megvigasztalódva tudjon hazamenni. Könyörgünk, Urunk, te légy gyógyítónk, vigasztalunk, sziklavárunk, hogy amikor szólítasz bennünket, minden gondotokat érem vessétek, mert nekem gondom van ti reátok. Urunk, áldjuk a te nagy szeretetedet, gondviselésedet, üdvtervedet az Úr Jézus Krisztusban, ami megvalósulhatott. Urunk, nem hagytál magunkra, nem hagysz bennünket igen nélkül, és nem hagysz bennünket vezetés nélkül, ezért küldöd ezen az estén is igédet és szent lelkedet. Engedd meg, Urunk, hogy tudatába legyünk életünk minden percében ennek, és hogy tudjuk megragadni az alkalmas időt. Kérünk hát, Atyánk, szólj hozzánk, az Úr Jézus nevébe kérünk téged. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének második részében, az első 12 versben. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te, ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, s nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot, a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél, mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszú állással fizet majd, gyötrelem és bosszú állással fizet majd minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztály részül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató, akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, s akik a törvény ismeretébe vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Kedves testvérek, mondhatnánk azt, hogy kemény beszéd ez. A Szentírásnak nem minden ige és nem minden szava simogató. És hálát is kell, hogy adjunk ezért az élő Istennek, hogy kiózanító, hogy világos, hogy tiszta, hogy egyenes, és ahogy a maga Pál megnevezi, nem személyválogató, sem a mi élő Istenünk, sem pedig az ő igéje. És amikor az ítélkezésről szól Pál apostol, akkor egy nagyon fontos dologról szól, ami az ember életét nap mint nap szinte minden percben megkörnyékezi, mert ahogyan rátekintünk valakire vagy valamire, amin magával sodor bennünket egy életesemény, egy helyzet, kapjunk meghívást valahova, elmegyünk, és óhatatlan, hogy az ember véleményt alkot. Hát hogyan kezdődik ez? Hát először ott legbelül. Először az érzések. Sajnos azt kell, hogy mondjuk bármennyire nem jó dolog, hogy az embereket az érzelmeik vezetik. Érzelem alapú a gondolkodásunk is. Hiába küzdünk ez ellen, keresztény embereként is hiába próbálunk tudatos keresztény életet élni, mégis mindnyájunknak az életét megkörnyékezi az, hogy ránézünk valakire, ránézünk egy élethelyzetre, egy eseményre, és az vagy szimpatikus, vagy nem. Tehát amikor arról szól az eredeti szöveg, hogy mert az Isten nem személyválogató, akkor arról beszél az Isten igéje, hogy Isten ránéz bármelyikünkre, és egyformának lát bennünket. Egyikünk sem szimpatikusabb a másiknál, és egyikünk sem unszimpatikusabb a másikunknál. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan nagy dolog, hogy az Isten így tud ránk nézni, hogy erre talán ember nem is lehet képes. Ez az Isten privilégiuma, hogy ránk tekint, és nem tud személyválogató lenni. Istennek legyen hála ezért. És éppen ezért, mivel nem személyválogató, éppen ezért szeretne bennünket tanítani arra, hogy ne ítélkezzünk azért, mert bennünk ott van az az emberi gyöngeség, ott van a bűnből fakadó emberi sutaságunk, hogy van, ami tetszik, és van, ami nem. Hogy van, ami kedvesebb, van, ami pedig kevésbé. És éppen ezért az Úristen arra tanít bennünket, hogy az ember soha ne ragadja magához azt a funkciót, amit úgy nevezünk, hogy ítéletalkotás, hogy ítélkezés, mert az ítéletalkotás az az Isten feladata, és az, aki ítélkezik, csúnya szóval tudom csak ezt kifejezni, Istent játszik. Isten helyére helyezi magát, és az Isten nevébe kíván szólni. Tehát az ilyen ember már ebből a szituációból fakadólag is látjuk, hogy minimum gőgös kell, hogy legyen, hogy magát felemeli egy olyan pozícióra, amire ő nem méltó, hogy ítéletalkotásra adja a fejét. Utána pedig azt láthatjuk, hogy éppen mivel gőgössé vált és felfuvalkodottá, és hogy ítélkezni nem lehet anélkül, hogy én ne legyek önigazult, ez azt jelenti, hogy már is egy olyan sor bűnlajstromot tud az ítélkező ember maga mögött, ami miatt őt is el lehet ítélni. Vagyis, kedves testvérek, ahogy szoktuk is mondani, kétféle igazság létezik, az egyik a jogos igazság, a másik pedig a jogtalan igazság. Ezt el is szoktam mondani mostanában, Biblia körben is, ez nagyon fontos dolog. Jogos igazsága egyedül az Istennek lehet, és az Istennek van, azért, mert ő szent és igaz. Nincs benne megfogyatkozás. Olyan gyönyörű, amikor Jakab apostol azt mondja, hogy Isten világosság, és onnan felülről a világosság atyától száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, akiben nincs semmi változás, sem fénynek vagy árnyéknak a váltakozása. Tehát Isten nem csak hogy szent és igazságos, de ebben a szentségében és igazságában állandó. És az Isten ítél is. Miért kell, hogy ítéljen? Mert van bűn. És mivel az ember bűnös, bűnössé vált, szembefordult az Istennel, éppen ezért az ember hiába érzi úgy, hogy nekem igazam van, az jogtalan igazság lesz. Jogtalan. Soha nem felejtem egy alkalommal egy amerikai evangelizátor hölgynek a bizonyságtételét hallgattam meg, és elmondta, hogy leginkább mire kíváncsiak az emberek, hát a lelkészeknek és az evangelizátoroknak a magánéletére, mert az olyan zárt tér. És ő elmondta, hogy ő igen nagy tanításokon ment keresztül, hogy a Jóisten őt tanította, tehát nem csak úgy hirtelen került a bizonyságtétel helyére, hanem őt nagyon sokat tanította az Úr. Mert ő nagyon gyakorta volt hajlamos arra, hogy a férje fölött kemény ítéletet gyakoroljon. És amikor egy alkalommal a férje őt vérig sértette, ez egy külön fogalom, amire még visszatérünk, vérig sértette, ő úgy gondolta, hogy ő jogot formálhat arra, hogy ő a férjére megharagudjon. Nem szólt hozzá, nem készített neki vacsorát, és nem volt hajlandó arra, hogy egy takaró alatt, ahogyan egyébként békeidőben szoktak, eltöltsék az éjszakát. Nem. Sértetten rádobta a férjére az egész takarót, ez a tiéd, s ő pedig, azt mondja, hajnal fele döbbent rá arra, Uram, bocsáss meg nekem, hogy én milyen méltatlan módon viselkedtem. Méltatlan módon. A férjem melegbe alszik nyugodtan, én pedig itt vacogok a hidegbe, mert nincs takaróm. Szeretem, az egész életemet megosztottam vele, és képes voltam megtenni azt, hogy este nem gondoskodtam róla, és nem készítettem neki vacsorát. Bementem a dolgozószobámba, mondja az evangelizátornő, mert még nem tudtam volna bocsánatot kérni, még ennek ellenére sem, hogy az Úr megvilágította, hogy én mit követtem el, hogy egy óra hosszán át küzdöttem magammal az imádságba, mikor a férjem felébredt, bementem hozzá, és meg tudtam kérdezni tőle, mondd ma, miben lehetek a segítségedre? Pedig pillanatnyilag úgy tűnik, hogy igazunk van. Úgy meg vagyunk róla győződve, mintha valami megszállna bennünket. És azt mondjuk, hogy vérig sértettek, elhordozhatatlan, ezt nem lehet elfelejteni. És mit csinál az Isten szent lelke? Oda visz a Golgotára, oda állít a kereszt tövébe, és megmutatja, hogy kit sértettek vérig. Nincs egy ember sem, akit vérig lehetne sérteni. Azt Krisztus vállalta magára, ott a Golgotai keresztfán, úgy, hogy magára vette minden bűnünket, önigazultságainkat, öndicsőségeinket, és az ítélkezéseink miatti bűnöket is. Mindig annak idején hittanúrán elmondtuk a gyerekeknek, szemléltetés gyanánt, hogy nagyon csúnya dolog mutogatni, mert amikor az egyik ujjunkkal a másikra mutatunk, legalább három ujjunkkal fogunk magunkra mutatni. Megéri? Nem éri meg, mert az Isten lát mindent, tudja, ismeri a mi dolgainkat. Nem jó ítélkezni. A bűneset történetében arról hallunk, hogy az a békesség és az a harmónia, ami volt a teremtettségben, egyszer csak megtörik, azért, mert a bűn nem csak Istennel fordította szembe az embert, de az embert az emberrel is. S arról hallunk, hogy amint az Úr jön és a fák takarásai lombjai között keresi az embert, az ember még érzékelte azt, hogy közeledik az Úr, olyan gyönyörű az eredeti héber arám szöveg, ahogyan leírja, hogy mint a tavaszi lágy fuvallat, olyat érzett az ember a bőrén, amikor közeledett hozzá az Úr. Nem csodálatos? Érezte, érzékelte, hogy jön az Úr, érkezik hozzám, ez addig boldogsággal töltötte el. Most, hogy bűnbe estek, hallgattak a gonoszra, elrejtőznek a fák takarásába, és szinte az ember mosolyra indul fájdalmában, akkor meghalljuk a bűnbe esett ember első szavait. Az asszony, akit mellém adtál. Ő a hibás. Vádaskodás, zsarolás, háború, vita, ítélkezés, ez mind a bűn következménye. Ez mind a bűn gyümölcs termése. És kedves testvérek, amikor azt kéri az Úr, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Szokás kérdése, hogy az ember lelki módon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan lát. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy belekerülök egy életeseménybe, egy forgatagba, történnek velünk az események, emberekre ránézünk, véleményt kérnek tőlünk. És én mit fogok tenni? Ítélkezni fogok, vagy imádkozni fogok? Amíg nem Krisztust hordozó ember, csak ítélkezni tud. A Krisztus keresztjénél megálló ember, akit a Szentlélek vezet, az pedig csak imádkozni tud. Nagyon szép Benjamin Franklinnek az idézete, ő azt mondja, senkiről sem akarok rosszat mondani, és minden jót el akarok mondani, amit bárkiről tudok. Nem akarok rosszat mondani. 10 parancsolat mire kérleli az embert? Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. El nem képzelnénk, hogy ez a híresztelést tiltja. Ne mondj olyat róla, amiről kiderülhet, hogy nem is úgy volt. Ne ítélj elhamarkodottan. Ne legyél felületes. Légy kitartó. Imádkozzál a másikért. S meg fogod látni, hogyha te az Isten elé viszed őt, akkor nem kell majd őt elítélni. Camusnek az egyik nagy művében azt olvassuk, hogy nem félek az Isten ítéletétől, sokkal rosszabban átmentem már az emberek ítéletén. Nagyon beszédes, sokkal rosszabb az emberi ítélkezés, mint Isten ítélő jelenléte. Amikor eszünkbe jut, számos bibliai történet van, amelyben ott megjelenik az ítélet, de 2 történet van, amit nem feledhetünk el. Simon farizeus története, aki ki sem mondja a gondolatait, nem önti szavakba, csak ott ül, rátekint Jézusra is, elítélte őt az ő szívében. Amikor bejön az asszony, és azt az alabástrom nádrus kenete feltöri, a lábaira ontja az Úr Jézusnak, könnyeivel öntözi, hajával szárítgatja, törölgeti Jézus lábát, és közben Simon farizeus fel van háborodva, hogy az ő házába bejött egy bűnös asszony. Fel van háborodva. Talán úgy gondolja, hogy kár volt ezt a Jézust ide hívni, mert jönnek vele az alja nép. Ki fog még ide benyitni? Talán rettegett is ettől, hogy az ő szép, tiszta, megszentelt otthona meg lesz szentségtelenítve, és csak úgy törtek elő a lelkéből az előítéletek, az is ítélet. Még meg sem történt, de már elítélem. Még meg sem történt, de már meghoztam az ítéletet. És kedves testvérek, az Úr Jézus olyan gyönyörűen hozza elő Simon farizeusnak a lelki világát, nyitja meg lépésről lépésre, és azt mondja, Pedig Simon azt gondolta, hogy ha ez valóban az Isten egyszülött fia lenne, akkor tudnia kellett volna, hogy kicsoda ez a nő. Nem szabad lenne, hogy hagyja? Hát tisztátalanná válik, hát ki érinti őt? És gondoljuk el a zsidóságnak a tisztasági szokásainak a tükrében. Ez a farizeus milyen kínokat él meg az otthonán belül, az otthon a négy falán belül. És az Úr Jézus szépen, szeretettel szól hozzá, és azt mondja, hogy Simon, te a házadba fogadtál, de a lábamat nem mostad meg. Ez egy nagy udvariatlanság volt. Ez az asszony egyebet se tesz. Mondhatnánk azt is, hogy az asszony Simon farizeus helyet mossa az Úr lábait. Aztán vendégcsókkal nem köszöntöttél. Ez az asszony mióta itt van, a lábamat csókolgatja. Hát vajon ki szeret jobban? Hát az, akinek többet engednek el. Simon, Simon. Aki Jézus jelenlétébe meg tud állni, kedves testvérek, azt az Úr Jézus mindig megvilágítja. Óriási felelősségünk az ige tükrébe állni, Jézus közelébe jönni, mert Jézus jelenlétében olyan, mintha egy nagy reflektorral világítanának be a belső világunkba, s egyszer csak tova szállnak azok a gondolatok, amit behozunk ide a templomba, s egyszer csak elkezdenek foglalkoztatni bennünket azok a dolgok, melyekre az ige rávilágít. Nagyon jó, amikor már ezt átéljük, mert az Isten igéje ezen keresztül szeretne munkálkodni az életünkbe. Ne azzal foglalkozzunk, amit ide hoztunk, hanem azzal, amit az Úr megvilágított, amit meg akar láttatni velünk. Simon farizeussal meg akarta láttatni azt, hogy ítélkező ember, hogy nincs meg benne az a szeretet, amely az Isten szeretete. Mit mond a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot. Nem azt mondja, hogy úgy megítélte Isten a világot, hogy semmi nem marad belőle. Isten egészen más. Szeretet. Úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát is odaadta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a másik pedig megint csak a házasságtörő asszonynak a története, akit valóban ítélet alkotása visznek az Úr Jézus elé, a kövek kézbe vétele az ítélet végrehajtását jelentette már, és hallunk az igében a zsidóságnak arról a pressziójáról, hogy szinte még meg is lökték az Urat, lögdösték, nyomást gyakoroltak rá, hogy végre mondja ki az ítéletet, vagy hagyja helyben az ő meglátásukat, hogy igen, ez az asszony méltó a halálra, a megkövezésre. És az Úr Jézus véghez viszi az ítéletét. Az Isten nem személyválogató. Írásmagyarázók szerint, amikor az Úr Jézus lehajolt és a föld porába írt, az őt körülvevő vallási vezetőknek a bűneit írta le a homokba, a földporába. De annyit tudunk, ami biztos, hogy a kövek kiestek a kezeikből. Tettel lettek érve. És ezt Isten, ami belső lelki világunkon keresztül, a lelki ismeretünkön keresztül végzi el, hogyha hagyjuk. A szüneidészis szó azt jelenti, magyarra lefordítva, hogy a szűn együtt, az ojda pedig a látásnak a szava, hogy együtt látni. Tehát amikor a lelkembe valami mardos, az azt jelenti, hogy már nem csak én tudok róla, hanem Isten is ezt együtt látja velem. És amikor e fölött én meg tudok szomorodni, le tudom tenni az Isten kezébe, mert bevilágította a lelkemet, és megláttatta velem, hogy ez nem jó dolog volt, hogy úgy szóltam, úgy gondolkodtam, úgy cselekedtem abban az adott szituációban. Isten szent lelke tud bennünket vezérelni, hogy mi ne az ítélet hozatalnak a fiai legyünk, ne az ítélet emberei, hanem a kegyelem emberei. Kedves testvérek, nagy dolog, amikor már valaki az ítélethozatal helyett imádkozni tud. Imádkozni. Lélekcsere, lelkületváltás. Változzatok meg a ti elmétek megújulásával, hogy meg tudjátok ítélni, mi az Isten akarata. Isten ebben a világ érában, ami a pünköst korszaka, lélektől vezérelt időszak, nem ítélkezni akar. Azt elvégzi bennünk az Isten igéje, amely elhatol a legbensőbb részeinkig is, hogy megmetszen, megvágjon, megsebezzen, de ugyanakkor meggyógyítson, és életre hozzon elő bennünket. Kedves testvérek, van egy ausztrál hajító fegyver, a bumeráng. Azt kell tudni, hogy arról az adott földrajzi pontról, ahonnan eldobják ezt a hajító fegyvert, aki eldobja, annak tudatában kell lennie, hogy az a hajító fegyver pontosan oda fog visszatérni. Hát az ítélkező embernek valami hasonló élményben kell részt vennie, miközben ítélkezik, és elhajítja a szavait, az ítéleteit mások irányába, soha ne feledje el, hogy őt is ugyanígy meg fogják ítélni. És mindnyájunknak részünk lesz majd abban az ítéletben is, amelyet majd Isten fog fölöttünk gyakorolni. Miért kell majd számot adnunk? Csak két dologról, de úgy gondolom, hogy az egész életünket felöleli, hogy mit beszéltünk, és hogy mit tettünk. Iskolai év elkezdődött, gyermekek hazamennek, a miénk is, és mondja az élményeit. Ezt ilyennek tapasztalja, azt olyannak tapasztalja, ez most ilyen, az most olyan. Drága gyermekem, te milyen vagy? Te milyen vagy az iskolában, amikor nem látunk? És akkor úgy kitárul a szeme, és akkor mondja, hogy értem, anya, értem, hogy miről van szó, nagyon jól értem, és minden nap úgy engedjük el az iskolába, hogy tudod, hogy két dologra kell, hogy figyelj, csak két dologra, de ezen sok fog múlni, hogy mit mondasz, az ugye hogyan, és hogy mit teszel. Te ne azzal törődj, hogy a másik mit csinál, meg hogy mit beszél. Te arra figyelj, hogy az Úr Jézus mit tanít neked, hogyan szóljál, és mit cselekedjél. Isten szeretne minket megmenteni az ítélet tüzétől, ezért könyörök, ne ítélj, hogy ne ítéltess, hanem imádkozz. Imádkozzatok egymásért. Van egy nagyon kedves bölcs történet, amely arról szól, hogy Korintus határába ült egy idős, bölcs, vén ember, és hát nagyon élvezte azt, hogy volt egy nagy átmenő forgalom, sok utas ment át azon a csomóponton, és egyszer, amikor arra ért egy férfi, megkérdezte az idős bölcstől, hogy mondd itt Korintusba, milyenek az emberek. Hát te honnan jössz, vándor? Mondja, hogy Aténból érkezik. Hát ott Aténban milyenek az emberek? Lusták, csalók, hazugok. És a bölcs azt mondja neki, hogy tudod, mit itt is ilyen emberek vannak. Hát jön a következő vándor, és az is megkérdezi az öreg bölcstől, hogy mondd, jó helyen járok. Jó emberek laknak ebbe a városba, itt Korintusba. Hát te honnan jössz? És mondd egy másik város nevet, hogy honnan érkezik. Hát ti nálatok milyenek az emberek? Ó, nagyon jóra valók, igen jámbor emberek, mind becsületes. És kiderült, hogy ez a másik vándor is éppen onnan jött, Aténból, ahonnan az előző. Hát azt mondja neki az öreg bölcs, mikor őt is megkérdezi, hogy hát akkor itt Korintusban milyen emberek laknak? Éppen olyanok, ahonnan jössz. Nagyon jók, jámborak és szorgalmasak. Hát elmegy mind a két vándor, és az idős bölcs mellett ott ült egy fiatal, aki mindezt végighallgatta, és azt mondta az idős bölcsnek, hogy na most én benned óriásit csalódtam. Nem gondoltam, hogy te ilyen képmutató vagy. Egy idős embertől ez nem szép dolog. Hát miért, fiam? Hát hogy mondhattál nekik ilyet? Hát te hazudtál. Na-na, az ember szívében tükröződik a világ. Amilyennek látja, olyannak fogja megélni. Aki maga körül mindenki csalónak gondol, lustának és henyélőnek, az élete során mindig ilyen emberekkel fog találkozni. A másik ember mindenkit jónak látott, mert szeretet és jóság lakozott a szívébe. Tudod, fiam, az ilyen emberek mindig jó emberekkel fognak találkozni. Na jó, hát nem tökéletes ez a történet, érezzük ennek a gyenge pontjait, de a szívben tükröződik az, hogy hogyan látjuk a világot. Ránézünk az emberekre, és negatívan látjuk őket, ítéljük őket, vagy pozitívan közeledünk feléjük, tudunk imádkozni értük. Nem mindegy, kedves testvérek. Van egy nagyon jó mondás, amely az aranymosóktól származik, és ez így hangzik, az emberekkel való foglalkozás nagyon hasonlít az aranymosásra, nem a piszkot keresed, hanem az aranyat. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy próbáljuk mindnyájan rászoktatni magunkat. Ez azt mondják a viselkedés kutatók, hogy ahhoz, hogy valamit megszokjunk, életünk részévé váljon, az kell legalább 6 hónap, tehát ez nem egy könnyű dolog. De nagyon fontos lenne ezt megtanulni, aranyat keresni, a másikban a jót meglátni, a másik emberért, egy szituációért már előre imádkozni, már előre hálákat adni, nem pedig fordítva, már előre leírni, megítélni, kisemmizni, pedig lehet, hogy még nem is láttuk, még a megnyilvánulását se tapasztaltuk, még egy szó sem hagyta el az ajkát. Ne ítélj, mondja az Úr, mert nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor mások felett ítélkezel, magadat ítéled el. Mentsen meg bennünket ettől az Isten szeretete, és neveljen bennünket imádságos lelkületre. Ámen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy te hosszú tűrő vagy, és nagy a szereteted. És amikor az emberek sokszor kérdezik, hogy miért nem jön még az Úr, miért nem ítél még, miért hagyja azt a sok ártatlan embernek a szenvedését, miért engedi meg a sok indokolatlan halálesetet, balesetet, miért engedi a bűnnek ezt az ekkora áradását a világba, akkor, Urunk, hadd tudjuk a választot legbelül a szívünkben, hogy ez nem azért van, mert te magadra hagytad a világot, nem azért van, mert gondatlan az Isten, hanem azért van, mert hosszú tűrő és szeretete nagy, és hosszan tűrsz mindazokért, Urunk, hogy minél több gyermeked megtérhessen, és megmenekülhessen az ítélettől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi megkóstolhattuk, megízlelhettük a te jóságos szeretetedet. Szeretnénk hálákat adni azért, hogy az Úr Jézus magára vette minden bűnünket, és ezzel magára vette bűneink ítéletét is, és annak kárhozatát. Kérünk, Úr Jézus, hogy világosítsd meg a mi elménket, a mi lelkünket, hogy teljesen be tudjuk látni a mi lelki életünket, gondolatainkat, azokat a rezdüléseinket is, amelyek az évek során rögzülnek bennünk, és erőítéletté, negatívumokká válnak, mert bizony nem csak pozitívumot élhetünk meg és tapasztalhatunk meg a mindennapokba. Légy hozzánk irgalmas, Urunk, hogy tudjunk változni, kegyelemből, lélek által, az Úr Jézus megváltó szeretetéből. Kérünk, Urunk, hogy indítsd a mi szíveinket imádságra, hogy se gyermeket, se felnőttet, se időset, se beteget, sem nagyhatalmú embereket, sem népeket, sem országokat, sem téged, Urunk, ne ítéljünk meg, ne ítéljünk el, hanem engedd meg, Urunk, hogy legyen a mi szívünk alázatos és töredelmes, és hogy tudjunk mindig te hozzád menekülni, a te kezedbe letenni mindent, abban az élő reménységben, hogy Urunk, te tudod a mi dolgainkat, és te tudod jól, hogy mi van a mi szíveinkbe, és mi van a mi környezetünkbe. Így szeretnénk kérni, édesatyánk, hogy vedd el az ítélkező lelkületet belőlünk, és engedd meg, Urunk, hogy szabad legyen a szívünk arra, hogy jót tudjunk gondolni mindenki felől. Könyörgünk, Urunk, éppen így a betegekért, könyörgünk a gyászolókért, kérünk, hogy légy vigaszuk, megmentőjük, gyógyítójuk. Szeretnénk rád bízni, Urunk, a gyermekeket, az ifjakat, hogy egy olyan életlátással tudjanak felnőni, amely nem negatívumokra fókuszál, hanem, Urunk, a szeretetre, a megbocsájtásra és az Isten jelenlétére. Engedd meg, Urunk, hogy hadd lehessen ott a szívekbe a te bölcsességed, és ne csak éveink előre haladta alapján legyünk bölcsek, hanem az alapján is, Urunk, hogy megismertünk téged, és sok mindent megtanítasz nekünk. Így kérünk, Urunk, az idős testvérekért, hogy áld meg őket, oltalmazd őket, és te légy erősítőjük és gyógyítójuk. S könyörgünk, Urunk, azért a világért, amelybe temérdek háború van, lángolás van, ítélet van, megtorlás van. Könyörülj meg, Urunk, mindazokon, akik az ítélet gyakorlását emberi kezekhez, hatalmakhoz akarják ragadni. És áld meg, Urunk, a keresztényeket szerte a világban, hogy tudjanak fényleni a sötétségben, mint a kegyelmednek és szeretetednek fáklyái. Engedd meg, Urunk, hogy mi is, ami törékeny hitünkkel, tudjunk világítani otthon a családba, a munkahelyen, a szomszédságba, a gyülekezetbe. Tápláld, Urunk, a mi hitünket, az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.